Rádióegyetem. Mesétől a regényig. A barokk. Sárdi Margit előadása.
Mindjárt áttérünk a barokkra, csak egy kicsit azért úgy összefoglalnám, hogy mennyivel lettünk gazdagabbak a reneszánszban. Azért azt ugye látnunk kell, hogy nagyon jelentős írói teljesítmények születtek meg a reneszánszban. Tulajdonképpen egy prerománig, egy majdnem regényig is eljutott, hiszen csak magyar nyelven is, ugye ott van a Nagy Sándor regény, amely nagy lélegzetű, bonyolult cselekményt tartalmaz, több szereplős, és egy hősnek az életét, egy sorsával küzdő hősnek az életét kíséri végig. De a legnagyobb szolgálata a reneszánsznak végül is az volt, hogy olvasót, közönséget nevelt. Egy írástudó, világi felfogású, meglehetősen tehetős olvasóközönséget, ha egyszer annyi szabad idejük volt, hogy azt magánolvasásra tudták szentelni. Igazából azt tapasztaljuk, hogy a szép próza az valójában a polgárságnak a műfaja. A polgárság virágzásával virágzik föl, és a hanyatlásával gyöngül újra. Tehát nálunk valójában a reneszánsz, a 16. század második fele szülte meg a tiszta, szép prózát, és sajnos, amikor a 16. században, a 16. század végével ez a polgárság gyengült, akkor a szép prózának is egy időre megint bealkonyult. Látták, a 16. század második felében nagy műfaji gazdagságban maradtak ránk emlékek, ami azt jelenti, hogy valószínűleg nagyon sok mű keletkezett. A tudós változatban ott volt az erazmista szellemű állatmese, a reneszánsz erkölcsnevelő próza, a heltai munkásságában, a reneszánsz lélekelemző próza, a Bornemissza munkásságában, a népszerű változatban ugye, tömegfogyasztásra készült kiadványokban ott volt a Trufa, a Trufa sorozat, a kalandos hősregény és annak a paródiája, a szatirikus hősregény, és ott volt az Enkomium maga, ami önmagában paródia műfaj. Tehát egy viszonylag széles magyar anyanyelven olvasó polgári, nálunk inkább mezővárosi polgári olvasó réteg keletkezett, amely polgárias életmódot élt, és polgári szemlélettel rendelkezett, egy viszonylagos szellemi függetlenséggel. Hát ha visszagondolnak rá, hogy a Salamon és Markalf hogy űzött gúnyt a Biblia bizonyos részeiből, vagy a Nagy Sándor regénynek a mondani valója, hogyan szegül szembe az embernek a sorsának való alávetettségével, és helyette a szabad akaratot, az ember önmegvalósítását hirdeti, hát akkor az ember igazán látja, hogy mennyire valóban szellemi függetlenséget élő közönsége volt ezeknek. Ám a 17. század elejétől kezdve a szép prózának ez a fejlődés vonala megszakadt. A protestantizmus is ellenséges volt a 17. században a szórakoztatással, mint funkcióval szemben, tehát a hasznosságot, azt messze túlbecsülte a kellemességgel szemben, és az újjáéledő katolicizmus is rendkívül rigorózus e tekintetben csak a túlvilágra irányuló célú műveket fogadja el. Sajátos módon tehát a 17. században többen tudnak olvasni, de kevesebb szép irodalmat olvasnak. Volt egy irodalomtudós, az így fogalmazott, hogy sok tekintetben latinabb világ volt a 17. században, mint a 16-ban. És mindezeknek ugye a háttere, az oka az, hogy a barokk az nem egy stílus, hanem egy egész művelődéstörténeti korszak, amit egy ideológiai, egy társadalmi változás, az pedig egy gazdaságtörténeti változás alapozott meg. Ennek a lényege az, hogy a reneszánsz polgárság valójában nem bizonyult elég erős ellenálló erőnek akkor, amikor új jelenségek léptek föl a világban, Hát az, ugye a legnagyobb gyengesége az volt a polgárságnak, hogy a pénzügyi erejét olyan vállalkozásokba fektette, amelyek nem térültek meg. Háborúkba és művészi alkotások támogatásába fektette be. És ugyanakkor ugye lezajlott néhány óriási változás. Amerika fölfedezése, ami áthelyezte a kereskedelmi utakat, az arany beáramlása, amely inflációt idézett elő, a közgazdasági tájékozatlanság, amivel az inflációt deflációval keresztezték, a városok túlnépesedése, a birodalmak túlnövekedése, a közigazgatás ellehetetlenülése, a nagy bankházaknak a csődje. Ez nem tudom, hogy azt érzékelik, hogy mekkora pénzügyi katasztrófa volt, hogy nem olyan nagy időtávolságban egymástól, délen a Mediciek, északon pedig a Fuggerek bankháza tönkrement. Hát a mi gazdasági rendszerünket a szöuli bank bukása majdnem hazavágta. Hát el tudják képzelni, hogy a korabeli Európának ez a két legnagyobb pénzügyi hatalmassága, amikor csődbe ment, akkor az mekkora pénzügyi katasztrófát jelentett. Summa summarum, a polgárság megrendül, és hogy átmentse a létét, tulajdonképpen olyan megoldásokat választ, amelyek tovább gyengítik a saját érdekérvényesítését, tehát a nemességgel köt szövetségeket, vagy úgy, hogy maga is nemességet vásárol, vagy úgy, hogy összeházasodik vele a nemességgel. A városokban is feladja az elszigeteltséget, engedik már a nemességnek, hogy vásároljon házakat a városokban, ez addig nem volt, nem lehetett. A nemes nem vásárolhatott házat a városban. Most már igen, és miután házat vásárolt, előbb-utóbb a magisztrátusba is bejutott a nemesség, és tért nyert ott is. Tehát a nemesség elhódította a stratégiai szerepet a polgárságtól. Mindezekben a pénzügyi, gazdasági változásokban a biztos tőke a földbirtok volt, tehát a nemesség volt az, ami ezeket a változásokat, az árforradalmat, a háború dúlását, meg egyebet viszonylag érintetlen át tudta vészelni, az a nemesség volt, a földbirtok és a nemesség. És miután kiderült, hogy a nemesség az igazán teherbíró erő, akkor további jelenségek is hozzájárultak. Ugye részben ugye a nemesség szolgáltatja a korszakban a katonai vezető réteget, részben a közigazgatásnak a csődje, az mindig azzal jár, ugye, hogy a központi hatalom nem tudja érvényesíteni a saját befolyását, akkor a helyben lévő hatalmasságnak a befolyása nő. Tehát nem a királyi hatalom, hanem a helyben lévő földesúr hatalma nő meg. És miután kiderül, hogy a nemesség az igazán teherbíró réteg, nemesség, főnemesség, akkor a továbbiakban a király is a nemességre támaszkodik, tehát ezt a réteget ruházza fel további kiváltságokkal. Megindul egy restaurációs folyamat, egy refeudalizációs folyamat, amelynek a során a nemesség, amely személyi összetételében nem ugyanaz, mint az előző volt, nem a katonáskodó nemesség, hanem a pénzügyi, a gazdálkodó nemesség az, amelyik most átveszi a szerepet. Nálunk a nagy törökverő nemzedékeket, a kereskedő és pénzügyekkel foglalkozó főnemesség veszi át. Tehát személyileg átalakulhatott, de a lényeg az ugyanaz marad, hogy a nemesség visszaszerzi a pozícióit, restaurálódik és kialakít egy új hierarchiát. Egy stabil, immár mobilitás nélkül való társadalmat. Ennek a mobilitás nélkül való társadalomnak a társadalmi ideológiai kifejeződése az egy meglehetősen merev ideológiában történik, amely visszalép a középkor felé, ott találja meg a mintáját. Részben azzal, hogy a középkornak a merev gondolkodását a világ dolgairól átveszi, átveszi, vagy föleleveníti azt újra, hogy négy elemből áll a teremtett világ. Ugyanilyen módon ez a négy elem uralja az ember szervezetét, így alakítja ki a négy vérmérsékletnek a tipológiáját. De ugyanilyen módon négy égövet feltételeznek, négy életszakaszt feltételeznek, és még egy sereg mindenben ugyanezt a négyességet találják meg, ami a négy elemnek az uralma alatt áll. A teremtett világot hierarchiában szemlélik, egy kicsit kidolgozottabban, mint a középkorban látták, de működik a lények lajtóriája elképzelés, amely szerint ugye a teremtett világ egy piramist képez, amelynek a legalján az élettelen dolgok vannak, amelyeknek egyetlen sajátságok az, hogy vannak. Erre épül a növényeknek a világa, amelyek a létezés attribútumán kívül az élet attribútumával is rendelkezik, tehát léteznek és élnek, jönnek az állatok, amelyek léteznek, élnek és éreznek, jön az ember, aki létezik, él, érez és gondolkodik, majd ezek után jönnek az angyalok, akik a testetlenség attribútumával is rendelkeznek, és hát ugye a angyalok, arkangyalok hierarchiájának csúcsán ott áll az Isten, és ugye ennek a fordított vetületét, ahogy azt önök nagyon jól látták Danténál is, a pokolban is megtaláljuk, tehát az ördögök társadalma sem demokratikus, az is hierarchikusan van szervezve, és annak a lenti csúcsán áll ugye Lucifer. Tehát ez a meglehetősen hierarchizált világkép uralja a baroknak a gondolatkörét. Mindamellett az embert dialektikusan látják, a korszakban úgy fogalmaznak, hogy az ember a mindenséghez képest semmi, de a semmihez képest minden. Tehát az előző korszaknak a dialektikáját megőrzik. A középkor felé lép vissza a barokk abban is, hogy a merev társadalomnak, a nemesség uralta társadalomnak az igazolására a vallásos világképet eleveníti föl. Még egyszer el akarja úgy érni ugyanazt a bizonyosságot, amelyet a középkorban birtokolt, semmivé tenni a korábban önmagát mértéknek tekintő ember öntudatát. De hát az ember történetében az a szép, hogy nem lehet úgy csinálni soha, mintha nem lett volna az, ami volt. Tehát nem lehet teljes egészében kiiktatni a reneszánsznak a vívmányait, gondolatkörét. És innen értjük meg a barokkban rejlő rettenetes feszültséget, hogy olyan területeken akar elérni újra bizonyosságot, ahol ezt a bizonyosságot elérni többé nem lehet. A barokk művészet erre kettős választ ad. Vagy óriás erőfeszítésekkel urrá akar lenni ezen a feszültségen, ez eredményezi az, hogy gigantikus kompozíciók születnek a korszakban, óriási méretűek. A történelemben először most városrendezéseket folytatnak, ami ugye azért tippelt lehet nagyon szomorú is, mert a barokk Rómának a kiépülése hozta azt magával, hogy az antik Róma meg a középkori Róma nagyjában egészében nagyon megsérült, de kiépült ugye a barokk Róma, és az ugye gigantikus városrendezés. Feltételezett. Nagy fővárosok születnek a barokkban. Ugye Nagy Péter, Szent Pétervárt alapítja meg északon, és ekkor keletkezik 5. Károly fővárosa, Madrid is. Állítólag úgy, hogy 5. Károly Spanyolország térképét négyrét hajtotta, és a hajtás közepére bökött, mondan, itt akarom a fővárosomat. Tehát hatalmas vállalkozásoknak az időszaka ez, nem csak a városépítészetben, de a zenében is. Az oratóriumnak az időszaka, az opera időszaka, ami szintén hatalmas kompozíció, ha jól meggondolják. Az irodalomban pedig az eposzé, ami szintén nagy kompozíció. Ez az egyik megoldás, tehát megpróbálni úrrá lenni a feszültségen. A másik megoldás, ezt szokták jellegzetesebben baroknak tekinteni, de a kettő egymást feltételezi, hogy csillogó külsőségekkel elfedjék az ellentmondásokat. Ez eredményezi a baroknak a pompáját, díszítettségét, az illúziókba átvezető művészetet. Tulajdonképpen a kritikus értelem elzsongítására szánt gazdagságot és a díszítettséget. Mindkét egyházi irányzat ugyanerre a megoldásra jut, noha különböző okoknál fogva. Hát részben a katolicizmus a tridenti zsinat évtizedei alatt végül is újjászerveződik, és megindul egy rekatolizációs folyamat, az ellenreformáció, amely számos pozitív intézkedés mellett egy erőszakos katolizálást is kitűzött céljául. Ennek a rekatolizációs folyamatnak az élcsapata az újonnan alapított rend a jezsuitáké. A másik oldalon a protestantizmus áll, akiket tulajdonképpen ugye a reneszánsz gondolatkör hozott létre, az emberi vizsgálódás szabadsága. Ám de ebben az időben ezek a protestáns vallások megkötik a maguk kompromisszumait, és államegyházzá válnak, beilleszkednek a fennálló társadalmakba, és vele párhuzamosan ugye megalkotják az önmaguk dogma rendszerét, amelytől nem akarnak többé eltávozni. Önmagukat ortodoxnak, helyes hitűnek nyilvánítják, és lezárják a további vizsgálódásnak a lehetőségét. Hát ennek ugye igazán pregnáns bizonyítéka, amikor Genf főterén Calvin megégeti Szervét Mihályt. Hát ez igazán pompás bizonyítása annak, hogy nincs tovább szabad vizsgálódás. Eddig vizsgálódtunk, de most már nem kell tovább vizsgálódni, mert megtaláltuk az igazságot. Ami a baroknak a filozófiáját illeti, hát emlékeznek rá, hogy a reneszánsz az alapvetően platonista volt. A barok most újra arisztoteliánus, nem minthogyha pontosan értelmezné Arisztotelészt, de hát azt próbálja követni, tehát a mimézis elvét alapvetően félreérti, és követésnek, utánzásnak értelmezi, innen a barok szerzőknek a ők nem tudták, de intertextualitást csináltak. Tehát egymást idézik állandóan, tehát az éleselméjüket azzal villogtatják, hogy egymás műveiből emelnek ki sorokat, részeket, és hát ezekkel bizonyítják a művészetüket. És a gondolkodást az új skolasztika befolyásolja, tehát a következtetéseknek, a helyes gondolkodásnak a tudománya. Hát ilyen körülmények között, ugye, hogy mind a két közeg bizalmatlanul tekint a szórakozásra, a szórakoztató szép próza fejlődés vonala megtört. Egyes műfajok talán újjáélednek, egyes középkori műfajok újjáélednek, de számos műfaj elvész. Mert mind a két csoport bizalmatlanul tekint rá. Az egyik a haszonelvűség miatt, a másik egy ilyen rigorózus erkölcsi meggyőződés miatt. Az irodalomban tehát újjáélednek a középkorban létezett, és hát a reneszánszban elhalt műfajok, a példa, a legenda, a vízió. A szép próza hosszú időre vagy illegalitásba kényszerül, más műfajokban bújik el, majd látni fogják a víziókban, hogy hogyan történik ez, vagy lejjebb száll a társadalmi ranglétrán a népkönyv felé, amely nem kerül bele a vizsgálódásba, tehát nem figyeli senki, az a népnek szól, nem számít, hogy milyen, nem ellenőrzik, tehát ott a szép próza át tudja menteni magát egyet alacsonyabb társadalmi szinten, és hát alacsonyabb esztétikai minőségben. Beszéljünk először a példaműfajnak az újjáéledéséről, és nevezetesen Marosvásárhelyi Gergelyről. Noha többekről beszélhetnénk, de én őt emelem ki, mert ő van kiadva új kiadásban, modernül. 1561 és 1623 között élt, Mint ahogy a neve is mutatja, Marosvásárhelyi polgárcsaládból származott, és rekatolizált a család. Ebben semmi trükk nincs, mint hogy 100 évvel azelőtt mindenki katolikusnak született, és azután irányult a protestantizmus különböző ágai felé. Most igen sokan protestánsnak születnek, és katolizálnak, mint akár maga Pázmány Péter is. Nos, Marosvásárhelyi Gergely is ezt tette, és a neofiták buzgóságával gyakorolta új vallását. 1584-ben, 23 évesen belépett a jezsuita rendbe. A rend ebben az évtizedben próbálja megvetni a lábát Erdélyben, ami azonban szívósan protestáns, főleg református országrész, és igyekszik visszaverni ezeket a próbálkozásokat. Tehát a rendnek tulajdonképpen ez az időszaka elég drámai, hogy újra és újra megpróbálja megvetni a lábát Erdélyben, és újra kiűzik, és megint kezdődik előről. És ezeknek a kísérleteknek az egyik főszereplője Marosvásárhelyi Gergely. Néha Vásárhelyi Gergely címen is előfordul. Több művet is írt, mindegyiket a vallásosságnak a szolgálatában, és egyéb művek után már az igen késői időszakában gyűjtötte össze egy óriási legenda és példagyűjteménynek az anyagát, amit sajtó alá is rendezett, de nem készült el vele teljesen. A műnek a címe végül is világ kezdetitől fogva jóságos és gonosz cselekedeteknek példáinak summái. Hát mi egyszerűen csak summáknak szoktuk nevezni ezt a művet, ugye, hogy a nagyon hosszú cím, barokk címét elkerüljük. 1623-ban végül is meghalt ugye Marosvásárhelyi Gergely. Ezt az anyagot, amit összegyűjtött, Kassán ekkor kinyomtatták, úgyhogy előszót és mutatót nyomtattak hozzá még Kolozsvárot, de befejeznie végül is Marosvásárhelyi Gergelynek a teljes kompozíciót nem sikerült. Így is embertelenül nagy a koncepció. Ugyanez a barokk monumentalitás igény játszik benne, így csonkán is több mint 700 lap. Tehát valami eszméletlen mennyiségű anyagot gyűjtött össze. Mondom, elsősorban példákat, de legendákat is csatolt hozzá, főleg női szentektől, szentekről, és ez már mutatja azt is, hogy olvasó közönségnek készítette, olvasásra készítette ezt. Nem egyházi használatra, hanem világiak olvasására. És végül érdekes történelmi személyiségekről, eseményekről, Bibliából kiválasztott olvasmányokat is közölt még, amelyeknek a tanulságát is egy kis rövid értelmezést csatolt hozzá. Egy francia püspöknek, Guillaume Peraldnak a művét használta mintául, de ezzel most ne törődjenek. A célja a művel a világiak számára az erkölcsi oktatás. Most ahhoz, hogy az erkölcsi oktatás üljön, ő figyelembe veszi, hogy az olvasók közönsége a reneszánsz műveken nőtt föl, és a reneszánsz széprózának számos eredményét a maga célja szolgálatába állítja. Tehát érdekes történéseket ír meg, hogy lekösse az olvasót. Vagy kerek szerkezetet alkot, hogy az olvasmányosságot megnövelje. Novellaszerűen szerkeszt, majd látni fogják, hogy ez is hozzájárul az olvasó lelki, érzelmi befolyásolásához. És a hangulatkeltésnek az eszközét is alkalmazza. Majd látjuk ezt mindjárt. Példát akarok a példák közül hozni, hogy bizonyítsam, amit mondtam. Hogy mennyire novellisztikus tulajdonképpen néhány története, arról íme a gyónásról szóló példa. Egy nemes emberről szól, aki hát egy prédikációban hallotta, hogy milyen nagy haszna van a gyónásnak, és úgy gondolta magába, hogy neki aztán pláne szüksége van rá, mert elég erköstelen életet élt odáig. Mivel, hogy mindenkor ragadozó voltam, és Istennek minden parancsolatinak által hágója. És hát el is ment a Szentatyához, aki azt mondta, hogy megbocsátja a bűneit, felvállal-e érte 7 esztendeig tartó penitenciát, bűnbánatot. És erre azt mondta, hogy hát ennyi időm nincsen rá. És akkor kérdezte, hogy 3 esztendeig tarthat-e, annyi időm se nincsen. 1 esztendeig, annyi időm se nincsen. Lefelé licitált, mint Ábrahám a szodomai úton. Végül aztán kikötöttek, hogy egy éjszaka, tudsz? Na egy éjszakát, azt már elvállalta, egy éjszaka. Jó, akkor menj ide ebbe a puszta templomba, tehát ilyen romos templomba, és ki ne menj azért egész éjjel a templomból, akármi dolgot történik is. És itt most következik még egy jelenség, ami a barokkra oly jellemző, a képzőművészetből csúrok, hát a barokk képeken mindenhol megtalálják ezt, de úgy látszik, az irodalomtól sem volt idegen a jelenség, a kétsíkú cselekmény. A földön és az égben, vagy itt a földön és a pokolban játszódik a cselekmény, ami közben ugye az ördögök is összegyülekeznek, és azt mondják, hogy hű, most nagy baj van, mert mi nekünk egy nagyon kedves jó barátunk, nem sokára elvész a számunkra, ha nem csinálunk valamit. És hát az ördögök összegyülekezvén azt mondják, hogy vagyoné valaki mi közöttünk oly, aki őtet ki tudná valami okon a templomból vinni. És hát jelentkezik az egyik ördög, hogy ezt ő megpróbálja. És akkor jön ugye a 3 kísérlet, ahogy az dukál ilyenkor. Az egyik, az első, azt hiszem, a húgának a... Bocsánat, nem tudom. Az első a húgának, vagy a második, és a második a barátjának, vagy fordítva, de higgyék el, mindegy. Mind a kettő azzal riogatja, az első azzal, hogy a szomszéd az az ellenség, az elkezdett fegyverkezni ellened, gyere haza, mert nagy baj lesz. Hát ő elhatározta, hogy ezen az éjszakán ő itt fog őrködni a templomba, nem megy ki. Jön a másik, aki teszem azt, hogy a barátja volt, és azt mondja, hogy már itt van a határodban az ellenséged, már gyújtogatja a házadat, pusztítja az embereidet, gyere és mentsd meg őket, ő bizony nem megy. És végül eljön a felesége képében az egyik ördög, karján a kicsin gyermekével, és azt mondja, gyere haza, és ments meg bennünket, mert immár az udvarházat égetik, az életünkre törnek, hát ő bizony nem megy. Akkor én elédhajítom a gyermeket, hát akkor sem megy. Eléhajította a gyermeket, hogy csak úgy hömpölyödött a templom kövén, de őt nem tudta megrendíteni. Így aztán, és ugye közben mindig összegyülekeznek, mint ahogy a népmeséből ismerik az ördögök alul, és mondják, hogy visszatérvén nagy szégyennel az ördög mondta, én semmi módon meg nem győzhetném, és így cselekedtem vele. És kérdezte másodszor a főördög, hogy találtatnék-e közülük olyan, aki megcsalhatná, és akkor mindig jelentkezik egy új. Tehát odalent is folyik ám ezen közben az izgatott cselekmény. Na, végül aztán, miközben már ugye azt hinné az ember, hogy a gyereke is meghalt, akkor meghajnalodott közben, és kiderült, hogy semmi nem volt igaz abból, amit az ördöglátogatók neki mondtak. A feleségi gyermekét és nényét azon állapotban találák, kiben hagyta vala, így aztán az Istentől jutalmat kapott. Némelyik története kifejezetten kísérteties. Az előbb látták, hogy milyen nagy haszna van a gyónásnak. A következő példa, ugye ezért kellett mutató a műhöz, mert a 700 lapot át nem tekintette volna ember. Most látták, hogy milyen a gyónás haszna, és most látni fogják, hogy a rossz gyónás milyen keserűséget, milyen problémákat, tragédiákat okoz. Volt egy szerzetes, Ausgetippert Nápolyban, de mindegy, aki... Nem igen törődött azzal, hogy akit gyontat, az tényleg megbánta, nem adott nekik penitenciát, csak úgy el volt, csak úgy felületesen gyontatott. És van egy nemes ember, akinek a barátja meghalt, és annak a halál akkor is, hát csak úgy tél túl végezte el a feladatát, És mikor a barát meghalt, akkor maga a nemes ember az egy kolostorba ment be. Ám de csöngetett az ajtón két csuklyás. Most én elárulom önöknek, de ezt a történetből csak a végén fogják megtudni, elég kísérteties maga a történet, hogy az egyik maga a halott barát, a másik az ördög. És hívják őt ki. Először maga az ajtón álló jelentkezik, és azt mondja, hogy nem mehet ki, mert éjszaka van. De ők csak hívják és hívják. Akkor jön a gyontatója, harmadjára jön a kolostor elöljárója, a gvárdián, és végül azt mondja, hogy hát, hogyha mindenképpen menni kell, bocsánat, nem a nemes emberhez mentek, hanem a szerzeteshez, aki ilyen felületesen gyontatott. Ha mindenképpen menni kell, akkor menjen. És hát a nemes ember kíséri őt, innen fogjuk megtudni, mert ő lesz az, aki beszámol a dologról. Végül az utcán, nagyon kísérteties helyzetben, szövétnek kell előtte menvén egyik. Mikor egy utcán által mentenek volna, mond neki az nemes ember, ki orcáját nagy fekete palástal valamennyire befette vala, megnyitván előtte, ismersz-e engemet. Amaz reátekintvén nagy álmélkodva mondja, ismerlek. Mond a nemes ember, tudod-e kicsoda az, aki a szövét neked ismeri, viszi? Mond a barát, nem tudom. Mond az, ördög az, ki én érettem, s te éretted jött, hogy pokolba vigyen. Mert ha te engemet az én vétkeimről megfeddettél volna, kibe gyakorta estem, magamat meg sem jobbítván, én azoktól eltávoztam volna. De te azokat semminek alítottad, ugye vélted. Azért én te nagy engedelmességedért kárhozom, te pedig len én érettem kárhozol. És hát akkor viszi őt az ördög, felvitte az ördög testestől, lelkestől, és a nemes ember társ az ugye elájult, holt elevenséggel reggelig ott feküdt, mik megtalálták és bevitték, és hát elmesélte a történéseket. Nagyon jól bánik a hangulatkeltésnek a módszereivel tehát, és kihasználja, hogy ez a generáció immár érzékibb művészetet igényel, tehát a hangulat az sokszor nagyon kísérteties, vagy nagyon bizarr. A csodálatos jelen és rettenetes példái között van egy magyar történet, amikor is Zsigmondnak egy hadvezére a Havasalföldön egy csatát vezetett, és a csatatéren három vagy két valahány év múlva a hullahegyek között járván emberek egy beszélő fejet találnak, aki csak az megrothadott testek között, akinek az az egyetlen kívánsága, hogy hívjanak papot hozzá. Hát kiderül, hogy ugye tartalma is van persze. Ő azért nem halt meg, mert egész életében Szűz Máriát tisztelte, és Szűz Mária közben járt érte, hogy ne halljon meg, mert elkárhozna, hanem legyen neki módja kivárni azt, hogy pap jöjjön hozzá, meggyonhasson, és majd most aztán már tényleg meghalt. Tehát kiváló kísértett történeteket ír meg, a nápolyi kolostorban is úgy randalíroznak a kísértetek, hogyha hinni lehet neki, mint másutta a promenádon. Tehát jó erős borzongató hatást kelt a Marosvásárhelyi Gergely ezekkel a történetekkel. Talán először az értékelhető szépirodalomban, vagy szépirodalomként értékelhető művekben a boszorkány történeteket is fölfedezi, mint amelyekkel ezeket a borzongató hatásokat kiválóan elő lehet idézni. Babonás cselekvéseket ábrázol, átkokat, igézéseket, teszem azt, van egy ilyen. Volt egy gróf, aki összeszűrte a levet valami női személlyel, de hát aztán utána elhagyta őt, mert meg akart házasodni, és az elhagyott szerető ekkor megbűvölte, hogy ne legyen neki gyümölcsöző a házassága. És hát nem is lett, míg nem aztán x év múlva találkoznak újra, és hát a gróf nagyon kedvesen érdeklődik, hogy hogy él, mint van, és hát addigra úgy látszik, a szerető is kifújta a mérgét, mert ő is kedvesen érdeklődik, hogy van, és hát vajon vannak-e gyermekei, kérdezi, nem kis lelki furdalással, de a gróf szégyelte bevallani, hogy neki az nem ment, és azt válaszolta, hogy hogyne, persze minden évben szül egyet a feleségem. Hát, nagyon megkönnyebbült a szerető, mondta, hát ennek nagyon örülök, mert az az igazság, hogy én annak idején, és akkor megmondja, hogy hová tett, micsodát tett, most éppen egy korsót a kútba, de kék mindegy, hogy mit, aminek azt kellett volna megoldani, hogy ne legyenek gyermekeik, de hát nagyon örül, hogy nem fogott rajta a rontás. Még persze a gróf aztán, amikor hazamegy, az első dolga, hogy azt a korsót onnan kivegye, és hát onnantól kezdve az impotencia is elmúlott. És számos ilyen kísértett története van. És azt kell mondanom, hogy, vagy ilyen boszorkány története, hogy igazából ezeknek a vallásos jellege felettébb kicsiny, mert annyi csak a vallásos jelleg, hogy a végén oda van írva, hogy na ez az, amit nem szabad csinálni. De hát ahogy látják, igazából a történet nem erről szól, a történet az a borzongató hatásra épül, a pszichikumra ható erős szépírói eszközt alkalmaz. Valamennyi kerek, jól szerkesztett, tömör, novellisztikus ívben van megírva, tehát nagyon jól szerkesztett történeteket találunk itt még, vagy itt még mindig, amelyek a reneszánsz szép prózának az erényeit tovább őrzik. Ennek a műfajnak a további útja az lesz, hogy az egyházias jellege egyre szűkül, egyre kisebb. Egyre olvasmányosabbak lesznek a történetek, és egyre világibbak lesznek. Míg végpontként, ez már a 18. század 40-es évei lesznek, eljutunk Taksonyi Jánoshoz, de majd annak idején még ezt majd mondom, aki szintén egy nagy, hát, én mondanám, hogy példatárat, bocsát ki, de ez már nem az. Nem példagyűjtemény, hanem erkölcsnevelő munka, amiben régtől ismert történetek képezik a kiinduló pontot, és hát azokról elmélkedve ad erkölcsi oktatást. Tehát az már tisztán szépírói munka lesz, csak tanulságokkal. Tehát az egy erkölcsi tanító irodalom laicizálódik a 17. század elejétől a 18. század közepéig. A második műfaj, amiről beszélünk, az a vízió irodalom. Na most hülyeséget mondtam, mert a vízió nem műfaj. A vízió az igazából egy szerkezeti és szüzsé elem, hogyha az irodalomban értelmezzük. Ha csak a köznapokban, akkor persze a vízió az látomást, érzékcsalódást jelent, de az irodalomban nem. Itt a vízió az bepillantás egy szakrális időbe, térbe, vagy az antik irodalomban egy nem evilági időbe, térbe. Nem tudjuk lefordítani, vagy nem tudjuk jól lefordítani, ha magyar megfelelőket találunk, akkor épp úgy állandó magyarázkodásra szorulunk, mint hogyha a vízió szót használjuk. Ha látomásnak fordítjuk, azért nem jó, mert számos szerző amellett kardoskodik, hogy nem látomásként, hanem a valóságban megtörtént eseményt mesél el. Korabeli magyar megnevezése az pokoljárás, de igazából ez se jó, mert a látogatók mindegyike eljut vagy a purgatóriumba, vagy még a paradicsomba is. Tehát nem csak pokoljárásról van szó. Igazából tehát akármelyik elnevezést használjuk, mindig tudnunk kell, hogy szélesebb, mint ahogy a szó maga sugallja. A lényeg a lényeg. A vízió azt jelenti, hogy a hős még a földi életben eljut valamilyen transzcendens helyre, és a keresztény vízió az pedig azt tartalmazza, hogy ez a transzcendens hely egyúttal erkölcsi és vallási parancsot is közvetít az utazó számára, vagy az utazón keresztül az emberek felé. A középkor az számos víziót tett már ismerté, Több közülük Magyarországon, magyar nyelven is ismert volt. Sőt, mi több, nem csak maguk az irodalmi alkotások voltak ismertek, mint a Visio Filiberti vagy a Visio Tundáli, az a Nugdalus lovagnak a látomása, hanem a gyakorlatban is valóban voltak olyan barlangok, amelyeket a túlvilág lejáratának gondoltak, és voltak olyanok, ahol magyar, vagy volt olyan, ahol magyar utazó is járt. Ez a talán leghíresebb ilyen túlvilági lejárat, barlang, a Szent Patrik barlang Írországban. Szent Patrik, tudják, azt ma már sokkal tájékozottabbak vagyunk ír ügyekben, mint egy generációval hamarabb. Szent Patrik az első térítő szentjük az íreknek, akik akkor épp oly kemény nyakú pogányok voltak, mint amilyen katolikusok mai napság. És nem akarták elhinni Szent Patriknak, amit az hirdetett. Ezért kérte Szent Patrik az Úristen, hogy nyisson meg egy lejáratot a túlvilágba, hogy bebizonyíthassa az általa mondottakat, és hát ekkor nyílt meg az a barlang, amit Szent Patrik barlang néven ismerünk. És ez aztán nagy ismertségre tett szert, számosan látogatták egész Európából, és egy kolostort is építettek mellette, ahol a látomásokat, a lemenő zarándokok látomásait rögzítették írásban. És innen tudjuk, hogy voltak magyar látogatói is, vagy magyar országi látogatói a barlangnak. Az egyik az magyarországi címmel rendelkezett, de olasz származású volt. A másik az György lovag, az ő látomása csak latin nyelven maradt fenn. A harmadikat azt, abból valamicske megmaradt magyar nyelven is, ez Tar Lőrinc volt, akivel az a, nem őnek, ő számára zsenánt, de hogy is mondjam, csak politikailag felettébb zsenánt esett meg, hogy ő a pokolban, a Szent Patrik barlangba leszállva az uralkodót, Zsigmond királyt látta. Feleségével, Mária királynéval egyetemben, és félre nem érthető helyzetben női személyekkel. Szép ruhásokkal és szép ruhátlanokkal. Még látott másokat is, tehát ilyen világi és egyházi hatalmasságokat, akik a tüzes nyoszolját Zsigmondnak és Máriának tartották. Most igazából ez az, ami miatt ez a részlete a történetnek énekbe kelt, hát egyébként lehet, hogy enélkül is énekbe kelt volna, mert az uralkodót látni ilyen helyzetben, ez biztos olyan volt, amiről mindenki tudni akart, és a korszaknak a hírterjesztése az az ének, ergo ének keletkezett róla. Ennek ezt az egyetlen részletét Tinódi Lantos Sebestyén átvette a Zsigmond király és császár életéről szóló krónikájába, hát egy históriás éneket írt Zsigmond királyról, és abba ezt átvette. Becsületesen megmondja, hogy énekben hallottam, vagy volt, vagy nem volt, Tar Lőrinc pokolba, hogy bément volt, és hát itt kezdődik igazából az idézet, hogy ő ezt a részt beemelte a maga művébe. Tar Lőrinc már ilyen szempontból egy rendkívül modern hős, hogy ő nem a bűnei bocsánatáért ment a Szent Patrik barlangba, hanem a kételjeinek a legyőzéséért. Hát ugye az 1300-as, 1400-as éveknek a fordulóját, vagy maximum az 1400-as évek legelejét éljük, tehát a kételkedés úgy látszik erőteljesebb lett. Nos, hát ez az a vízió műfaj, ami a barokkban is fölelevenedik. Közben ott volt a reneszánsz, amelyben az egész műfaj, a vallásos irodalom egészével együtt visszaszorult. Olyannyira visszaszorult, hogy Szent Patrik purgatóriumát 1479-ben 6. Sándor pápa be is záratta, mondván, hogy nem igaz, nem igazi. És a korszakban keletkezett Fortunátus regény, majd az óra a második felében arról még beszélek, Az azt ábrázolja, hogy az ő hőse, Fortunatus, az ilyen világjáró fiatal ember, már mire ez a történés megtörténik vele, az ott jár valahol Bretagne-ban, vagy Angliában, vagy mit tudom én, még relatíve közel, és akkor hallja hírét a Szent Patrik barlangnak, és mikor ezt meghallotta, akkor elhatározta, hogy ő is bemegy oda. Az apát azonban le akarta beszélni a látogatásról, mire Fortunatus így válaszolt. Én messzünnen idejöttem, és ha én abba az hajlékba nem mennék, az, hol ezt szóval előhoznák, én nekem gyalázatomra esnék. Azokáért addig innen el nem mégyek, míg len én abba a purgatóriumba bé nem megyek. Hallották, hogy mit mondott? Nem az, hogy hiszek, vagy kételkedem, és azért akarok bemenni. Nem. Azt mondja, hogy ha valahol szóba kerülne, hogy én itt jártam két napi járóföldre a Szent Patrik barlangból, barlanghoz, és nem mentem le, az nekem gyalázat volna. Azt mondja, hogy ott jártál Párizsba, és nem mentél el a Louvre-ba, de gyökér vagy. Szóval hallották, hogy nem azért megy, mert hisz vagy nem hisz, hanem mert olyan zsenánt volna, hogyha rájönnének, hogy ő ott járt, és nem ment be. Most persze az az igazság, hogy az apát sem igazán különb, mert mikor Fortunatus tényleg eltéved a barlangban, és egy darabig úgy néz ki, hogy nem fog kijönni, akkor az apát egy öregembert utána küld madzaggal, a zarándok maga nem vihetett be madzagot, mert azt nem, de aki keresi őket, az már a szokott módszerrel ugye viszi a madzagot, kihozza a Fortunatus és a társát, és ezen az apátúr igen megörülő, noha azelőtt szánakozik vala rajtuk, hogy ez két zarándok oda veszett volna. Mert azt gondolja vala, hogy ne talán több zarándok oda nem jönne ezt halván, és így az ő haszna és még a klastrom nyeresége is elveszne. Kezi csokolom, ő a turisztikai látványosság sorsát fájlalja. Megjegyzem, Fortunatuszék nem is látnak tényleg semmit, szóval. De a reneszánsz számára mit sem mondott ez a purgatórium. És hát ugye végül is az irodalmi hagyomány a 17. század elején fölelevenedik, és új víziók kerülnek forgalomba, részben fordításban, részben most hazai vízió is keletkezik, majd mindjárt mondom. Ám de ez az, amire azt mondtam, hogy igazából a műfajban is változás történik, ez a szórakoztatás igényét is kielégíti, igazából egy vallásos köntösbe bújtatott kaland látszik előttünk. Nem hitelvekről szól, hanem egy hősről, akinek a sorsáért aggódni kell. Nem a túlvilág létét bizonyítja, vagy Jézus nevének használt, vagy a gyónás használt, vagy akármicsodát. Arra akarja rávenni az olvasót, hogy figyelemmel kísérje a hős sorsát, ébredjen benne rokon szenvés aggodalom iránta, izguljon a megpróbáltatásain, és a sorsa megoldódásán éljen át katarzist. Az írek aztán folyton megnyitották, az egyház bezárta, és az írek megint megnyitották, az egyház megint. Végül aztán a 17. században engedélyezte megint a pápa. Hát én nem tudom, hogy most hogy áll a küzdelem, utána kell nézni. Az egyik mű, ez most először a fordítást mondom, az 1655-ben került sajtó alá. Nem tudjuk, hogy ki készítette, noha mindent elmond, amit a magáról tudatni akar. FKI betűkkel jelzi magát, és elmondja, hogy ő Eszterházy Pál káplánya. Eszterházy Pál akkor még fiatal gyermek, serdülő, és akkor veszi feleségül. Ez egy külön-külön családi probléma, hogy a félunoka testvérét, vagy másfél unoka testvérét, Eszterházy Orsikát veszi feleségül. Az ő esküvőjükre készül ez a fordítás. Nem tudjuk azonosítani. Ennek ellenére, hogy ennyire pontosan tudjuk, nem tudjuk, hogy ki volt személy szerint. Latinból fordította, de angol szerzőtől, Thomas Messingemtől, akinek a Florilegiuma, tehát a címet viselte ez a mű, 1624-ben jelent meg újra, Ezt tartotta FKI maga előtt, noha nem csak abból dolgozott. Négy részből áll a mű, de csak az első része epikus, a második, harmadik, negyedik az ilyen szabályzatot tartalmaz, hogy hogyan kell a zarándoknak fölkészülni a barlangba való leereszkedésre. A mű az Oenus lovagnak a sorsáról szól, amit most úgy írunk le, hogy nem biztos, hogy úgy írjuk le. Na, ennek ellenére azért talán látják. Azért teszünk két pontot az erre, hogy nehogy összevonják az óval és őnek mondják, mert hallják, hogyha kimondjuk, akkor ez az Owen névnek a latinizálása. Tehát ez Owen, Oenus lovagnak a története, aki felette feslet életet élt, ám de megtért. És mint megtért már tisztességes, becsületes ember száll alá a purgatóriumba igaz keresztény vitézként. Hát már nem azért kell az olvasónak drukkolnia, hogy megtér-e, hanem azért, hogy na és mi lesz vele ott a purgatóriumban. Hát 10 ostromot kell kiállnia, mert az ördögök állandóan fenekednek ellene, de már a történet legelején egy kicsit a mi gusztusunknak gyorsan eldől a dolog, mert 15 fehérruhás vén kitanítja őt, hogy ha Jézus nevét elkiáltja, akkor az ördögök mindig meghátrálnak. Így aztán mind az összes ostrom azzal végződik, hogy elkiáltja Jézus nevét, és az ördögök elszaladnak. Ez egy kicsit csökkenti a helytállásának az értékét, mindazáltal végigjárja a poklot, eljut a paradicsomba is, sőt, látja a menny kapuját is, könyörög, hogy ott maradhasson, de ezt ugye élő embernek nem adatik meg. Ez a vízió is azzal érvel, hogy némelyek azt mondják, hogy Oenus a föld alatt való házba bémenvén lelkében elragadtatott, és az előszámlált dolgokat csak csupán lélekben látta. Tehát valóban víziót látott. De Oenus ezzel ellenkező dolgot állít. Tehát Oenus azt állítja, hogy ő testileg járt a pokolban és a purgatóriumban. Maga a viszony az ördögök és a mennyeiek között, ez a feszült alárendeltség, egy kényszerű és gyűlölködő alárendeltség. Az ördögök kénytelenek tisztelni az égieket, de gyűlölködnek. A nyelvezete a fordításnak nagyon szép és eleven, de hát hihetetlen erős például a halmozásban. Kiváló nyelvet alkot, amelyben szójátékok is előfordulhatnak, hogy Gehennának ács is, pokolnak kovácsi. Hát nagyon szép nyelvet talált hozzá. Hozzáteszem, érdekes talán, hogy ő még tudja, hogy mi az a hideg pokol. Mert manapság mindenki csak tüzes poklot ismer. De ha még emlékeznek Hieronymus Boschnak a pokol képére, ő is tudta, hogy mi az a hideg pokol. Tehát jeges poklot is szoktak még rajzolni. A 18. században az már elveszett. Már csak a tüzes poklot ismerték. Na, ennyit akkor a FKI purgatóriumáról, víziójáról. A másik az protestáns környezetben keletkezett. Először verses formában, Fiátfalvi György pokolbeli látomása címmel, 1526-ban. Ám valamikor az ezt követő évtizedekben prozai formában is megírták. Miránk egy 1645-ös másolat maradt a Széchy Jánosnak mutatott rettenetes dolog 1645. esztendőben. Ez ugye két szempontból is érdekes, részben azért, mert ez eredeti magyar, nem a pokol berendezésében, amiben természetesen mintákat követ, hanem abban, hogy a szüzsé az eredeti magyar, és még érdekesebb, hogy ez protestáns eredetű, noha vannak katolikus másolatai is. És ez szolgáljon legnagyobb egészségére. Látják, milyen igaz? Hogy ez szolgáljon legnagyobb bizonyságul arra, hogy nem lehet a barokkot katolikus stílusként beállítani, mint ahogy néhányan próbálják, mert ez korstílus, és az egész világ ebben fejezte ki magát abban a 100-150 évben, ameddig ez uralkodott. Nem vallásfüggő. Nos, a célja ugyanúgy a példa és a meggyőzés erejével vezérelni az embereket a megtérésre, de a szüzséje az elég érdekes. Széchi János megbetegedett, de ekkor látást látott, és fogadást tett, hogy ha meggyógyul, akkor büntelenül fog élni, és meg is gyógyult, de a fogadását nem tartotta be, és ami azt illeti, még henceg is vele, hogy nem csak, hogy nem tartotta be, hanem egy nap 7-szer paráználkodott. És ekkor történt meg az igazi büntetés, hogy tetszhalálba esett. És tetszhalálban látja, amit lát. Tehát ez most itt valóban vízió lesz. Nem testileg járja meg, hanem vízióban, miközben időről időre félig fölébred, és hallja, hogy fölötte motoszkálnak, birbitélnek, hallja, hogy rácsukják a koporsó fedelet, és rászögezik, és nem tud fölkelni. Tehát ez valóban vízió. Ő azt látja egyébként, hogy először az ördög jön, hát nem igazából Szent Vid jön érte, és megfeddi őt, hogy nem tartotta meg a fogadását, és helytelenkedett, de hát aztán az ő rendeletére először eljön az ördög, és magával viszi, Lucifer pedig az országa bejárására küldi, oly módon, amire nem gondoltak, de ez egy bájosan földhöz ragadt elképzelés. Úgy viszi, az ördög viszi őt, tényleg az ölében viszi őt, maguk nem gondoltak rá, hogy a tüzes pokolban a föld is tüzes. Ha rálépett volna a bármelyik zarándok, megsütötte volna a talpát. De őt az ördög ölben viszi, egészen ugye, addig, ameddig bejárva az országot, ki nem lépnek a pokol kapuja elé, ott rögtön leteszi, és azt mondja, hogy nincs költségem, hogy tovább vigyelek. Lefordítom mai magyarra. Eddig van kifizetve a túra. Menj gyalog innentől kezdve. Mint hogy tetszhalálban van, ugye a hazarepülni sem olyan nagy dolog. Igazából tetszhalálban van, lelkileg járja. Neki nem is ártott volna tulajdonképpen a tüzes föld, mégis ölben viszi. Milyen bájosan patriarkális világ ez. Amikor az ördög eljön érte, megkérdezi először, készen vagy-e társ? És csak amikor ő igent válaszol, akkor viszi magával. Nos, amit ő lát, az egy kicsit földhöz ragadtabb, mint a többieké, de a mi számunkra talán azért gyönyörködtető, mert ő egy normális ördögvárost lát, ahol az ördögök úgy élnek, meg hát az elkárhozottak is többé-kevésbé, mint ahogy mi, csak minden ugye borzalommal van berendezve, de az ördögök strázsára mennek, őrt állni mennek. Most van az őrségváltás például közöttük. Van vására ennek a városnak, ahol kőkenyeret és küllepényt árulnak. Tehát valójában feletté bájos és gyönyörködtető világ. A pokolbeliek és a mennyeiek között azonban nem ugyanaz a viszony van, mint FKI alkotásában. Itt inkább munkamegosztásról beszélhetnénk. Az ördög, hát Lucifer, az kifejezetten azt adja neki útravaló tanácsul, hogy ne tartsa titokban ezt az üzenetet. Tulajdonképpen úgy néz ki, hogy az ördög célja is az, hogy az ember üdvözüljön, csak más eszközökkel. Ő az elrettentés eszközével él ebben az ügyben. Másik álomban Szent Vid elviszi őt a mennybe, ami hát ugye szintén kicsit földhöz ragadtabb, mint FKI elképzelése. Itt kulináris mennyországról is szó van. Hát nem csak szép, meg fényes, meg énekszóval tele, meg mit tudom én mi, hanem itt egy szőlőhegy, egy aranyszőlőhegy van, egy mulató hely, ahol a szépen vetőt asztalok mellett az angyalok esznek, isznak és egymást csókolgatják. Majd Ovid visszakíséri, ő fölébred, és most már valóban megtér. Nem irodalmi hagyományon iskolázott szerző műve, meglehetősen naív az elképzelése, de minthogy sajátosan magyar, nagyon megbecsüljük, tulajdonképpen ez jobban kifejezi a magyar valóságot, mint a többi. A műfaj további útja a társadalmi ranglétrán lefelé ereszkedés egészen odáig, míg a 18. században megjelennek a népi látomások, paraszt, gulyás, szabó, órás, gombkötő, és ki tudja még ki lát látomásokat a már a 18. században. Ez volt az egyik lehetőség tehát, hogy más műfajokba elbújva a szórakoztató szándék és a szép próza elemei átmentik magukat. A másik út, amit mondtunk, az az, hogy lejjebb száll a társadalmi ranglétrán olyan közegbe, ahol nincsen ellenőrzés, és az esztétikai értéke talán nem oly magas, a nyelvi tudatossága nem oly magas, de ez a réteg, vagy ezek az alkotások átmentik a reneszánsz szép prózának az értékeit. Hát, mondjuk két műről főként van szó, vagy háromról szeretnék beszélni, ha ő kifér. A Magellónáról, a Fortunátusról és a Stillfried és Brunswick történetéről. A történetek maguk sokkal öregebbek, mint ahogy általában ennek a nem elit közönségnek kiadott szövegcsoportnak egyáltalán, sokkal régebbi történeteknek az újraírásáról van szó. Az a történet, amit Tesseni Vencel fordított le, Kedves és nyájas história a szép Magellónáról címmel, az nálunk Lőcsén, ebben az évszázadban Lőcse az, tölti be azt a szerepet a nyomdák között, mint az előző században Kolozsvár. Tehát az összes szép prózai nyomtatványról tudhatják, hogy ez mind Lőcsén jelent meg. Nos, ez 1676-ban jelent meg. De maga a történet Európa szerte már addigra, századok óta ismert. Az alapszüzsé az valószínűleg keleti eredetű, de az azért is nehéz megmondani, mert maga ez a séma a világirodalom egyik legöregebb közhelye, hogy szerelmesek elszakadnak egymástól, X mennyiségű kaland után újra összetalálkoznak, és akkor végre beteljesülhet a szerelmük. Ez ugye Heliodorosz óta már a világirodalomnak a része, aki az Etiópikában már megrajzolta ezt. Ez magyarra sajnos egészen másként sorsüldözött szerelmesekként fordították le, hát ugyanaz az alapképlet. Az a történet, amit a Magellónában látunk, az a 13. században Provence-ban lokalizálódott és personalizálódott, tehát helyhez és személyekhez kötődött. Nagyon sikeres történet volt, 1480-ban Lyonban nyomtatásban már megjelent, 1527-ben megvolt az első német fordítása, ez a következő évtizedben került nyomtatásba, és a német könyvásároknak ez biztos bestsellere volt. Végül is a magyar fordító egy 1598-as kiadású könyvet használt, Tesseni Vencel. Hát a fordítás nem annyira tökéletes. Úgy tűnik, hogy különösen a mű második felében már sietnie kellett vele, de egyet-mást alapból félreértett. Az egyik, hogy egy csodálatos erszényről van szó, amelyhez Fortuna istennő ad is egy utasítást, mégpedig azt, hogy rosszat mondok, ez a Fortunátus lesz. Most a Kedves és nyájas históriáról van szó. Hát olyan szövegromlás nincsen, vagy olyan félrefordítás nincsen benne, ami az egész értelmét megváltoztatná, vagy megnehezíteni, de a német szövegnek a félreértése többször is előfordul benne. Az érdekessége, hogy úgy néz ki, hogy valóban Provence-ban personalizálódott a Provence és Nápoly közötti rokoni kapcsolatoknak az idején. A történet szerint Péter, az ifjú provenci gróf elhatározza, hogy feleséget szerez magának, és elmegy Nápolyba, ahol éppen a királylányt Magellónát tűzik ki díjul a lovagi tornán, hogy aki 3 napon át győz, az Magellónát feleségül veheti. Péter mind a 3 napon győz. Hát a történetfűzésnek vannak gyengéi, ahol a történet tovább görgetése nem eléggé motivált. Tehát Pétert, mint a provenci grófnak a fiát és a 3 napi tornának a stabil győztesét, 2 kézzel is, jog szerint is a nápolyi uralkodó elfogadná vejének, ám de nem ezt teszi, hanem érthetetlen módon közvetítőkkel találkozik Magellónával, meghódítja őt és elszökteti. Meg nem mondjuk, hogy miért. No, így történhet aztán, hogy ők kettesben, udvar nélkül vágnak az útnak. Itt azonban az elválásukat valóban ügyesen, lelki szükségszerűséggel indokolja meg a fordító, illetve a szerző. Éjszaka vágtattak, hajnal felé elfáradtak, Magellóna lefekszik, Péter ölébe hajtja a fejét, Péter pedig kizsinórozta a ruháját. Magellóna egy kis vörös tafot a zacskóban őrizte azt a 3 gyűrűt, amit Pétertől kapott, és ez Péternek útban volt. Így aztán levette a nyakából és félredobta. Na, ezt nem kellett volna, mert jött egy ragadozó madár, húsnak vélte a piros tafotát, és elvitte. Na most vagyunk kutyaszorítóban. Mert az felettébb nehéz lesz Magellónának megmagyarázni, hogy miért nincs a nyakában a tafot, az acskó. Így aztán Péter ott hagyja Magellónát, elindul a madár után, hogy visszaszerezze tőle a veres tafot, az acskót. Na innentől kezdve aztán egyre messzebb, egyre reménytelenebb, ketten kétfelé szakadnak, és külön-külön élnek meg különböző kalandokat. Tehát annak ellenére, hogy az, hogy miért szöktette el Magellónát, nincs megmagyarázva és érthetetlen is, az, hogy miért szakadnak el egymástól, az ügyesen lelki kutyaszorítóval meg van indokolva. A történetben általában is a véletlennek nagy a bonyolító szerepe, tudjuk, hogy ez kevésbé ügyes szerkesztésre val. A jellemek nem fejlődnek, stabilak, kezdettől fogva egyformák. És azt kell mondanom, hogy a hitelességük is némileg kevésbé hihető. A dramaturgiának minden esetben, ezt az egyet kivéve, alárendelte a pszichológiai hitelt. Viszont egy nagyon ügyesen görgetett cselekmény, kitérő nélkül, kellemes párbeszédekkel és beszélgetésekkel, nagyon könnyen olvasható, a hőseit monológokkal, párbeszédekkel jellemzi. Így aztán egy nagyon ügyesen megkomponált regényről van szó, amely ráadásul a szerelmi tematikát is megőrizte, olyan időszakban, amikor azt a magasabb irodalom már régen nem tehette. A cselekmény az nemesi, főnemesi körökben mozog majdnem mindvégig, és inkább külső tényezők mozgatják, mint sem belsők, csak ritkán belső tényező idézi elő a következő cselekménysort, ám de egészében véve mégis nagyon olvasmányos jó történet. A másik mű, amiről beszélek, a Fortunátus, vagy teljes címén a Fortunátusról íratott igen szép nyájas beszédű könyvecske, szintén Lőcsén jelent meg 1651-ben. Azért mondom mégis ezt, noha ez hamarabb jelent meg, azért ezt választottam későbbi ismertetésre, mert jóval fiatalabb történet, mint a Magellóna. Több elemből fércelték össze német nyelvterületen a 15. század közepén. Ezek az elemek, amikből összeállították, azok keleti motívumok, mese, a láthatatlanná tevő süveg, az például keleti eredetű. Bekerült egy olasz reneszánsz novella, van benne egy itinerárium is a korszak Európájának a főbb látnivalói, és ezek nem csiszolódtak igazán jól össze, tehát minden nehézség nélkül ma mi is meglátjuk rajta, hogy hol határolódnak el ezek az alkatrészek egymástól. Mindamellett maga a szerkezet az friss, tehát tényleg a 15. században állították össze, és valóban a reneszánsznak a gondolatait sugallja. Első nyomtatott kiadása 1509-ből való, és a Magellónával együtt a legnépszerűbb német népkönyveknek az egyike. Az az érdekessége, hogy 1580 táján magyarul már megjelent egyszer verses szép históriaként. De úgy tűnik, hogy az eltelt 70 év alatt ezt már mindenki elfelejtette, és az ismeretlen fordító az úgy fedezi föl a történetet, mintha ő fedezné föl, és így fog a fordításhoz. Ő valóban nem pontosan értett németül, és nem pontosan értett meg mindent, tehát azt a láthatatlanná tevő, illetve kívánság teljesítő süveget, amit ha szóról szóra lefordítunk, ugye a Wünschütlein, akkor azt jelenti, hogy kívánság süveg, ő kedves süvegecskének fordítja, és ez ugye azért baj, mert nem látszik rajta a használat módja, hogy ez teljesíti a kívánságokat, és meg is lep bennünket, amikor a süveg tényleg véletlenül megcsinálja, amire gondolt az illető. És ami szintén, és ez epikusan is problémát okoz, amikor Fortunátus megkapja Fortuna istennőtől azt az erszényt, ami őt gazdaggá tette a következő, és sose fogyott ki, akkor kap hozzá egy utasítást is, mindenféle egyéb szabályok mellett azt, hogy ez az erszény megőrzi ezt a tulajdonságát a te életedben és a te tőled származó gyermekekében, de utána nem. És ezt a tulajdonságát megőrzi akkor is, ha más kezébe kerül, de a ti vagy a gyermekeid élnek. Ez borzasztó fontos a mű vége szempontjából, ahol pont arról lesz majd szó, hogy a család gazdagságát megirigyelve a ciprusi ellenfelek, akkoriban már Fortunátus Cipruson él, ő már meg is halt, a fiai élnek, ellopják tőlük az erszényt, és megpróbálják működésre serkenteni, de éppen akkor ugye mind a két fiú meghal, és az erszény nem működik többé. Hát így általában és egészében véve is, ugye ezt nekünk tudnunk kellett volna előre, de ezt nem értette meg a szerző, és úgy fordítja, hogy és ez erszénynek így mi voltál te, és azt te maradékod megtartsa. Nem az, hogy az erszény megtartja ezt a tulajdonságát, hanem hogy te megtartsad, és az, kinél lészen, akár nálad, akár másnál. De mihelyt te meghalsz, ő is megszűnik. Ennek súlyos dramaturgiai jelentősége volt, és ez bizony nem adta át. Ez a történet nagyon változatos közegekben mozog, egy elszegényedett ciprusi gróf fiáról van szó, aki az egész Európát bekalandozza, főúri udvartól kezdve kereskedő udvarig, és mindenhol máshol történik, fogadókban és egyébütt. Tehát udvari és polgári közegben egyaránt. A cselekményt nagy részt belső tényezők mozgatják, a véletlennek a bonyolító szerepe, az talán teljesen hiányzik, és pszichológiailag indokolatlan lépés nincsen a műben. Vannak azonban epizódok, kitérők, ugye nagyon sok részből lett összetéve ez, és ezek most is lógnak rajta. Az az olasz reneszánsz novella úgy ékelődik bele, hogy Fortunatus ott sincs, amikor Londonban ez a történet megesik. Ő éppen úton van valahol, és akkor érkezik haza csak, amikor már megesett, aminek meg kellett esnie. Tehát ő Isten igazából a cselekmény nem egyvonalú, hanem össze-vissza ágazik. Sok kitérővel, sok epizóddal. Ő a hőseit csak cselekvéssel jellemzi, a beszéltetés az hiányzik az eszközei közül. Viszont ezek a jellemek meglehetősen hitelesek, és ráadásul fejlődnek is. Fortunatus egy eléggé elkényeztetett úri fiúból a szemünk előtt talpra esett udvari emberré válik, és miután megkapja a pénzes erszényt, először össze-vissza bukdácsol vele, nem tud a pénzzel helyesen élni, de a szemünk előtt megtanulja. Megtanul ravasznak lenni, megtanul alakoskodni, megtanulja az életét vezetni. Különösen nagy utat kell bejárni az idősebbik fiának, Andalusiának, aki a maga kárán tanulja meg ezeket a leckéket. Van olyan pillanat, amikor mind a két varázseszközt elveszti, az erszényt is, meg a süveget is. Tehát egy sok kitérővel megszakított, szerteágazó cselekményről van szó, de fejlődő jellemekről. A történet ősi magva a balga választás története volt. Tehát valaki a neki felkínált hét planéta szerint felkínált alkotásokból, vagy adottságokból a legkevésbé hasznosat, a gazdagságot választotta. Választhatott volna kedvességet, szépséget, egészséget, erőt, bölcsességet, de ő pont a pénzt választotta, és meg kellett volna bűnhődnie. A cselekmény egy része valóban egyre rosszabb helyzetbe sodorja Fortunatust. Ám úgy néz ki, hogy ez az erkölcsi tanulság szétzilálódott a mű megírása közben, mert végül is azt ábrázolja, hogy Fortunatus megtanul bánni a pénzzel. Igaz, hogy itt viszont keletkezik egy ellentét, hogy az ő fejlődése pozitív. Az utódok méltatlanok hozzá, Andalusia végül is ugye megtanulja megvédeni az eszközeit, de végül mindegyiket elveszíti. A kisebbik fiú Ampedo pedig meg sem próbálja, ő a tökéletesen passzív az egész történetben. Minden mesterségi abban áll, hogy a végén fölköti magát, hogy végül is ugye az erszény ezért veszíti el a varázs erejét. Ennyiben tehát tulajdonképpen két regénytípusnak a csíráját látjuk magunk előtt. Az egyik egy fejlődés regény Fortunatusnak a személyében, vagy annak a csírája. A másik viszont egy nemzedékregény, egy családregény, ahol a klasszikus formájában három generáció képviseli a fejlődést, a nagy gründoló első generáció, a megtartó második és az elveszítő harmadik. No, ezt a három generációt itt most kettő képviseli, az apa és a két fiú. Tehát Isten igazából egy modern, polgári értékrend szerint átrendezett, polgári szemléletű történetet kapunk, szórakoztató, de bonyolult epikumban. Hát a harmadik történet, amiről most már nem sokat tudok beszélni, az a Stillfried és Brunswick nevet viseli, de igazából a Stillfried rész, az apa és fiú, az nagyon gyorsan lekopott róla, tehát igazából a Brunswickról beszélünk csak. A történet nagyon öreg, valamikor a 12.-13. század határán keletkezett, és az első hőse Oroszlán Henrik volt, aki körül azért keletkezett ez a történet. Nem tudom, ezt mennyire tanulták a világtörténelemből, hogy braunschweigi szász fejedelem volt, de azt hiszem, talán az volt a baj, hogy túl nagyra nőtt a hatalma, és a császár ötszakálló Frigyes féltékeny lett rá, és vesztes helyzetbe szorította. Így aztán kénytelen volt megalázkodni, elvették tőle a nem családi birtokait. Valószínűleg az ő megtépázott renoméjának a helyreállítására keletkezett ez a történet körülötte. Az első hőse, az nem is tudjuk ma már, a Brunswick név a Brunetszvikből, a Braunschweigiből származik. Hát ereinte csak a Braunschweigi volt a hőse. Több részből tevődik össze, amiket darabonként önök biztos, hogy ismernek, mesékből, meg egyéb helyekről. Az egyik egy hazatérés monda, a férj eltávozik feleségétől, egy gyűrűt törnek ketté, majd elmegy, szab egy terminus, hogy ha 7 évig nem jövök haza, akkor feleségül mehetsz máshoz, de éppen addigra ér haza, amikor a feleség már a lakodalmát üli a következő férjel, ám de akkor a félgyűrű segítségével felismerteti magát. A másik történetet szintúgy ismerik, az a Griff kaland, valaki egy olyan szigetre kerül, ahol nincsen ennivaló, mindenki elpusztul, marad a főhős, meg a szolgája. Egy griffmadár azonban odajár, és viszi el onnan az embereket, meg a lovakat, meg mit tudom én miket. A szolga ekkor egy ló bőrébe bevarja a hőst, a griffmadár fölviszi őt a fészekbe, ő kivágja magát a lóbőrből, és elmenekül ilyen módon. A harmadik elem az a hűséges oroszlánnak a története, aki egy sárkánnyal került szembe, de a főhős az oroszlán pártjára kelt ebben a párharcban, és onnantól kezdve az oroszlán nem tágított mellőle. Noha a főhősnek egy idő múlva meglehetősen félelmetes volt ez a nagy ragaszkodás, és szeretett volna meg is szökni tőle, de az oroszlán utána ő ment folyton. Most ez a történet cseh közvetítéssel érkezett el hozzánk, és az élénkebb cseh-magyar kapcsolatok táján úgy nagyjából 1670 táján jelent meg először magyarul népkönyvként. Tehát ez mindjárt népkönyvként jelent meg. Annyira divatos volt, hogy noha a vásárjegyzékek szerint többször is megjelent, nem maradt példányunk egyetlen sem. Amikor én fiatal voltam, akkor még megvolt az 1730-as kiadása, most már az sincs meg. A legkorábbi most rendelkezésre álló példány 1751-ből való. A szószoros értelmében rongyá olvasták ennek a példányait, tehát hihetetlenül népszerű volt. El kellett mondanom ezt még, mert látni kell, hogy mind a három történet a további útja a ponyva és a folklorizáció lesz. Tehát rendkívül széles ismertségre tesznek szert, mind a Magellona, mind a Fortunátus, a 19. századig a ponyván jelen van, a Brunswick pedig folklorizálódva is. Tehát négy népmese egészében megőrizte a történetet, de az elemeivel számos ízben találkozhatnak másutt is. Hát ennyit akkor ennek a korszaknak a szép prózájáról, a következő alkalommal a korszaknak megint más vetületéről fogunk beszélni. Köszönöm a türelmüket, viszontlátásra!
Elhangzott Rádióegyetem, mesétől a regényig. Sárdi Margit, a barokk. Az ELTE BTK-n 2011. november 17-én elhangzott előadás felvétele. Hangmérnök Kenyeres Balázs volt.